Köszönjük ezt a hétvégét, a találkozást, a sok-sok élményt, amiben részesítettél bennünket. Kérünk, Urunk, hogy áld meg most a fiataloknak a szolgálatát, és áldjál meg minnyájunkat, Istenünk, ezen a helyen, hogy tudjál úgy tekinteni, mireánk, Urunk, hogy gyönyörködjél a mi Isten tiszteletünkben, a mi éneklésünkben, imádkozásunkban, igehallgatásunkban. Kérünk, hogy áldjad meg összejövetelünket, és áldjál meg minden szolgálatot. Amen.
Erőt adsz minden helyzetben, te vagy a kincsem életem, te vagy a mindenem. Kerestek, mert oly drága vagy, nincs mivel pótolhatnálam, te vagy a
testvéreink által kijelölt ige szakasz a mai délutánra a Filippi levélben található. Pál levele a filippiekhez, a második részét fogunk olvasni fel egy szakasz igehirdetésünk alapjául, a 14. verssel kezdődően egészen a rész végéig. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feltehetetlenek és romlatlanok legyetek Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, aki között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéire figyeltek. Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Sőt, ha italáldozatul kiöntöttem is a hitetekért, bemutatott áldozatban és szolgálatban örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal. De ugyanúgy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt. Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjam, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. De ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek úgy szolgált velem az evangéliumért. Remélem tehát, hogy őt azonnal elküldhetem, mielőtt meglátom, hogyan alakulnak dolgaim. De bízom az Úrban, hogy magam is hamarosan elmegyek. Szükségesnek tartottam azonban, hogy visszaküldjem hozzátok Epafroditosz testvéremet, munkatársamat és bajtársamat, akit ti küldtetek, hogy szükségemben szolgálatomra legyen. mivel vágyújott minnyájátok után, és nyugtalankodott, mert meghallottátok, hogy megbetegedett. Meg is betegedett halálosan, de az Isten megkönnyörült rajta, sőt nem csak rajta, hanem én rajtam is, hogy szomorúságomra szomorúság ne következzék. Hamarabb elküldöm tehát, hogy viszontlássátok, és örüljetek, és hogy én is kevésbé szomorkodjam. Fogadjátok az Úrban teljes örömmel, és becsüljétek meg az ilyeneket. Mert Krisztus ügyéért került közel a halálhoz, amikor életét kockáztatta azért, hogy helyettetek szolgáljon nálam.
Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit ma délután Isten házában, különösképpen a nagyváradi fiatalokat. Örülünk annak, hogy eljöhettek, és testvérünket, Petyár Lórán testvért, aki elkísérte őket. Nagyon örülünk annak, hogy együtt lehettünk, és szolgálatunk, testvérünk, mint ifjúsági munkás szolgál a nagyváradi gyülekezetben, kedves feleségével, gyermekeikkel eljöttek, és a fiatalokkal. Hát már tegnap is együtt voltunk, és a kivetített témával is foglalkoztunk, Isten igéjével, mégpedig azt tűztük ki mottónak vagy célnak, hogy ezt szeretnénk elérni, szolgálunk és élünk. És már Mózes életével kapcsolatosan, az Illés életével kapcsolatosan néztünk szemelvényeket, és ma folytatjuk az Isten igéjét, úgy együtt a testvérekkel, és ezt fogjuk megnézni, hogy szolgálat és élet a lelki közösségben, hogy hogyan működik ez az ige, hogyan bátorít bennünket erre. De az ige hirdetés előtt a fiatalok fognak szolgálni, közösen a szatmári fiatalokkal lesznek énekek és bizonságtevések, hát most ezeket fogjuk meghallgatni. Kérjük szeretettel a fiatalok énekét, amiután Lőrinc Krisztián és Kulcsár Péter szolgálatát hallgatjuk meg.
Krisztiánnak hívnak, lehet, hogy némelyik ismernek az itteni testvérek közül, és megkérdezhetik talán, hogy mit keresek én itten a Váradi Éfivel. Ugyanis Szilágy Nagyfaluból származom, és már sokszor voltam itten a testvérek közt, de még nem volt alkalmam ilyen formában itt lenni. Annak örülök, hogy mégis a jó, hogyha elhozta ezt az alkalmat. Ugyanis a Váradon tanulok egyetemen, már a harmadik évenben vagyok, és a Várad ifjúságban tartozom ez idő alatt, míg ott végzem az egyetemet. Röviden, arról szeretnék én is bizonyságot tenni, hogy hogyan munkálkodott a Jóatya az én életemben is, és hogyan munkálkodik most is. Hívő család, hívő szülők gyermekeiként születhettem be, bár a családunkat megpróbálta a vihar, és családunk kettétört. Továbbá édesanyámmal, a nagyszüleimnél hívő környezetben nevelkedhettem, imaházba elvittek, vasárnapiskolába az igére tanítottak. Mégis azt kellett észrevegyem, hogy nem teljes az életem. És ezt akkor jöttem rá, mikor csak egy ifjúság szolgáltott Nagyfaluban, az Ilai ifjúság pontosabban 2006-ban, január 29-én, és egy pantonim jelenet által azt próbálták bemutatni nekünk, hogy mi történik, hogyha szolgálunk az Úrnak, de nem teljes szívvel. Ugyanis egy lelkész családról volt szó a pantonim jelenetben. A családból a lelkész úgy végezte a szolgálatát, mint egy általános munkahely, viszont a családban a feleség és az egyik gyermek a kettő közül komolyan is vette az Isten igéjét. És aki komolyan vette az Isten igéjét, az elragadtatáskor őket elvitte, és aki csak felületesen nem vette komolyan, az ott maradt. Ekkor döbbentem rá én is, hogy ott vagyok a gyülekezetben, szolgálok, ahogy tudok, ahogy ottan azt már megtanították, de az életem még nem a Krisztusé. És nincs átadva teljesen az én életem neki. És eszembe jutott később még a Máté evangéliumában, le van írva, hogy mikor az Úr Jézus eljön, két ember fog a mezőn lenni, az egyik ott hagyatik, a másik elragadtatik. Két ember lesz a malomba őről, egyik elragadtatik, másik ott hagyatik. Felmerült bennem a kérdés, hogy vajon miért? És ekkor Isten győzött meg arról, hogy szükségem van ő rá, hogy mindazt, amit ő mondott, azt teljesítsem, és teljesen átadjam az életem. A Mózes 5. könyvében találjuk meg, mikor azt mondja az Úr Izrael népének, hogy mit kell cselekedjenek ahhoz, hogy áldásokhoz áldást örököljenek, és amikor bemennek az ígéret földjére, jól legyen dolguk. Ugyanakkor én nekem ez sok bátorítás volt az elmúlt évek folyamán is, hogy ha bár nem az Ószövetségben élünk, de olyan aktuális most is, hogy ahhoz, hogy áldás legyen az én életem a környezet számára, mert erre vagyunk elhivatva, ahhoz szükséges az engedelmesség Istennek. És 15. igeversben itt találjuk, hogy lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Olyan csodálatos, hogy az Isten, mikor megalkotta az embert, már az Édenkertbe oda helyezte a jó és gonosz tudásának fáját. Már akkor megvolt az embernek a szabad akarata, hogy eszik a fáról vagy sem. Ugyanakkor most is, bárha vétkeztünk is, mégis ezt a szabad akaratot nem mondta meg tőlünk, hogy eléd adtam a jót és az áldásokat is. De ugyanakkor, hogyha ezt nem követjük, nem vagyunk engedelmes neki, ugyanakkor ezt el is veszíthetjük. És mi az az a jó és áldás, amit már megkaphattunk az Úr Jézus Krisztusban? Az, hogy örök életünk van. És gondolom, hogy sokan elmondhatjuk mi mindannyiunk ezt, hogy örök életünk van az Úr Jézus Krisztusban. Ahhoz, hogy ezt az áldást ne veszítsük el, szükség az, hogy engedelmességgel legyünk az Úr Jézus Krisztusnak nap mint nap. A hétvégén az volt a gondolatunk, ahogy ki is van vetítve, hogy szolgálunk és élünk. A bizonyságtevésemnek is ezt szerettem volna alapul venni, hogy hogyan szolgálok a gyülekezetben. Hogyan szolgálok a környezetembe? Hogyha eljön az Úr, akkor elvisze magával? Pál apostol úgy mondja a felolvasott ige szakaszba is, hogy ahogy megtaláljuk írva, hogy ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Ha megvizsgáljuk az életünket, hogyan futottuk meg ezt a küzdőpályát? Vagy a másik helyen, ahogy mondja az ige rész, csak ugyan a Pál apostol, hogy említi, hogy a nemes harcot megharcoltam, futásomat bevégeztem. Kívánom azt a testvéreknek is, hogy úgy szolgáljunk a környezetünkben, gyülekezetünkben, Isten, ahova helyezett bennünket, hogy ne hiába legyen a mi szolgálatunk, hanem őszinte, égő áldozat legyen az ő oltárán, hogy együttesen majd elmondhassuk a mennyországba, hogy eltétetett végezetre a koronánk. Ezt kívánom szívemből mindannyiunknak. Amen.
Indulj el, és tarts ki. Ezt a két rövid felszólítást, bátorítást helyezte a szívemre Isten a bizonyságtevésem kapcsán, és mindjárt ki is fogom fejteni, hogy miről is szól ez. Kulcsár Péternek hívnak, Nagyváradról jöttem, és amikor elindultunk erre a hétvégére, akkor eszembe jutott az, hogy Isten pontosan egy ilyen ifjúsági hétvégén hívott el engem a szolgálatra, ezelőtt 10 évvel, amikor a nagyváradi fiatalokkal elmentünk Zilarra, és ott töltöttünk egy ilyen hétvégét, mint itt. És akkor éreztem az egyik szolgálat alatt, hogy Isten szólít engem arra, hogy az ifjúsági szolgálatba beálljak és részt vegyek. És hát az első reakcióm az az volt, hogy én is a kifogásokat kerestem, és így magamba mondtam azt Istennek, hogy hát én még túl fiatal vagyok ehhez, én még gyenge vagyok, friss vagyok a hívő életben, nem tudok jól beszélni, és Isten ezeket a kifogásokat úgymond lefegyverezte pont azzal a történettel, amire tegnap is volt utalás, a Mózes történetével, amikor Isten elhívja Mózest, és Mózes is keresett kifogásokat, de Isten nem fogadta el ezeket, és elküldte őt, és miután Mózes elindult, akkor teljesedett ki az ő életének az elhívása, és az Isten akarata. Azt fel is olvasom. A Mózes második könyvében van ez megírva a 3. részben. Mózes pedig apósának, Jetrónak, Mígyán papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az Úr angyal a tűzlángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. És aztán később azt olvassuk, hogy Isten azt mondja Mózesnek, hogy én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. És aztán azt mondja Isten Mózesnek, hogy most azért menj, elküldelek a fáraóhoz, vezest ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Bizony, én veled leszek. És én is ezt a felszólítást hallottam Isten részéről hozzám személyesen, hogy menj, indulj el. És amikor azt mondtam Istennek, akkor hittel imában, hogy igen, én magamban alkalmatlan vagyok, de szeretnék mégis neked szolgálni, akkor Isten elindított ebben a szolgálatban. Röviddel ezután Nagyváradon ifjúsági vezetőnek választottak, és Isten nagyon sokat alakított rajtam, és formált, és nevelt, és ezekben az években fejlődhettem lelkileg, és láthattam azt, hogy Isten használ engem eszközként mások életében is, nem azért, mert én olyan ügyes vagyok, hanem azért, mert Isten képessé tette erre, és ebben az irányban telt el az elmúlt 10 év. Az utolsó 2 év pedig az ifjúsági szövetségben, az Emabizban szolgáltam, és elmondhatom, hogy talán a legizgalmasabb, legeseménydúsabb periódus áll mögöttem, és valóban érezhettem azt, hogy milyen jó Isten akaratában szolgálni, és így az ifjú szövetségben is szervezhettünk konferenciákat, táborokat, koncerteket, amelyen szerintem ti is sokan részt vettetek ezekből, és ti is tapasztaltátok az áldását, és olyan jó volt megtapasztalni, hogy Isten jelen van és munkálkodik, és ez lenne a bátorításom a fiatalok számára is, a testvérek számára is, hogyha bármilyen életszakaszban lennénk most, ha érezzük Istennek az elhívását, az indítatását valamilyen új szolgálati területre, még akkor is, ha alkalmatlannak érezzük magunkat, akkor is engedelmeskedjünk, és induljunk el hittel, indulj el hittel, és Isten képessé tesz téged erre, és ő megadja a szükséges erőt és felkészítést, hogy elvégezhessd a szolgálatodat, és megtapasztalod azt, hogy áldás leszel mások életében. A második felszólítás az pedig az, hogy tarts ki. Ha már megkaptad Istentől az elhívásodat és elindultál, akkor tarts ki egész végig, életünk végéig. És megragadott itt ebben az ige szakaszban, hogy az Úr angyala megjelent egy csipkebokorban, és azt olvassuk, hogy ez a láng, ez a tűz nem aludt el, a csipkebokor nem égett el. És úgy gondolom, hogy ez egy üzenet számunkra, hogy ilyen kell legyen a mi hívő életünk is, hogy az a tűz, amit oda helyezett Isten a szívünkbe, az ne apadjon le, az ne égjen le, hanem lobogjon egész életünk végéig. Még akkor is, hogyha már vannak olyanok, akik 50 éve szolgálják akár az Urat, olyan jó látni, hogy ott van a buzgóság és a tűz a szívükbe. És én is szeretném így leélni az egész életemet, hogy az Isten tűze lobogjon bennem, a Szentléleknek a tűze, és ez gyújtson lángra másokat is. Ez olyan, amikor ott lobog bennünk ez a tűz, a Szentlélek tűze, hogy ez terjed, ez a tűz, és másokat is tud buzdítani, másokat is lángra tud lobbantani. És bátorítalak benneteket, hogy tartsunk ki, és tápláljuk ezt a tüzet. Kérjük nap, mint nap Istennek a Szent Lelkét, hogy töltsön be bennünket, és erősítsen meg, hogy tapasztaljuk az ő erejét. És úgy, ahogy Mózessel Isten vele volt végig, úgy én is tapasztaltam, hogy Isten megerősített engem, és bár nagyon sok feladat volt, nagyon sok szolgálat volt az elmúlt évben, nem fáradtam bele, mert Isten adott hozzá erőt, és erről biztosan bizonyságot tudnak tenni a testvérek is, hogy Isten ad erőt, és kívánom azt, hogy tartsunk ki a szolgálatban, és tapasztaljuk meg az Isten erejét az életünkben. Amen.
Újból a fiatalok fognak énekelni, amiután Deák Anna Máriát és Kürti Krisztát fogjuk meghallgatni.
Köszöntöm a testvéreket, Deák Anna Mária vagyok, Nagyváradról, és én a megtérésemet szeretném elmondani. Én is hívő családban nevekedtem fel, 7 voltunk testvérek, megszokott volt az, hogy minden vasárnap reggel és délután az egész család elment a gyülekezetbe. Én is jártam rendszeresen biblióórára, megtapasztaltam Istennek az ima meghallgatását, mert gyerekkoromban, amikor beteg voltam, édesanyám mindig odaült mellém, és együtt imádkoztunk, és csoda, hogy reggelre nagyon jól voltam, és tudtam menni iskolába, vagy végezni a dolgomat. Hál' az Úrnak ezért. De volt egy időszak az életemben, ez 9. osztályban volt, amikor ugyebár az osztálytársak, a barátok elcsábítottak, elvittek a világ felé, és nagyon megváltoztam. Volt egy időszak, amikor egyáltalán nem tudtam imádkozni. Nem tudtam leborulni Isten előtt, nem tudtam letenni a bűneimet, és azok csak gyűltek. És emlékszem arra, hogy kérdezték tőlem mindig otthon, hogy Anna Mária, nem akarsz jönni imaházba? Nem. Tehát egyszerűen annyira makacsan és durván mondtam azt, hogy nem akarok menni, nem akarok részt venni. Kérdezték tőlem, hogy és akkor mi lesz, vagy hogy lesz veled? És akkor mondtam, hát majd, ha öreg leszek, akkor majd én is bekeresztelkedek, majd én is elfogadom az Úr Jézust. Nem tudtam, hogy mit beszélek. És emlékszem arra, hogy a nehézségek jöttek az életembe, Isten megengedte a nehézséget az életembe. Olyan helyzetbe kerültem, hogy azt mondtam, hogy innen nincs kiút, csak a halál. Tehát nem tudom megoldani. És ahogy így gondolkoztam, és ettem magam, és sírtam éjszakákon át, hogy hogyan oldjam ezt meg, Isten megengedte, és nem értettem egyelőre, hogy miért. Eszembe jutott az, bocsánat, hogy mit is tanultam én a bibliaórákon, hogy mehetek Istenhez, kérhetek tőle, ő az, aki segít, aki felemel, aki megszabadít. És ő az, aki meg tudja oldani a problémáinkat, akármilyen súlyosak, akármilyen nehezek. És mentem elé nehezen. Letérdeltem egy éjjel, és imádkoztam, hogy Uram, kérlek segíts, mert innen én nem tudok megszabadulni. És kaptam egy igét, mert nagyon szerettem a Jelenések könyvét olvasni, attól függetlenül, hogy Bibliát is ritkán olvastam, de a Jelenések könyve valahogy mindig megragadott engem, és volt egy ige, ami szíven szúrt. Akit én szeretek, megfedem és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térd meg. Hát amikor elolvastam az igét, megértettem azt, hogy mit kell tegyek. Megértettem azt, hogy vissza kell menjek a gyülekezetbe. Megértettem azt, hogy mi Isten akarata. Az, hogy megtérjek, az, hogy elfogadjam. És valahogy bennem volt az a hit, hogy tudom, hogy Isten meg fogja oldani az én problémámat. És el is mondhatom a testvéreknek, hogy bár lassan és fokozatosan, de csodálatosan megoldottak a dolgok, és nem tudok Istennek hálát adni. Nem tudom mivel megköszönni azt, hogy a dolgok így ilyen szépen megoldódtak. És mikor elmentem a gyülekezetbe, valahogy a bűneim még akkor is úgy terheltek, vagy az volt bennem, hogy Istenem, meg tudod bocsájtani nekem ezeket a bűnöket? Tényleg meg tudod nekem bocsájtani? És ahogy Simon testvérrel beszélgettünk, és a többiekkel, és mondta Simon testvér, hogy de igen, és hogy ez lehetséges, és tudom, hogy aznap éjjel hazamentem, és elolvastam a 107. Zsoltárt. És fel szeretném olvasni a testvéreknek. Vannak, akik sötétségben ültek. A halál árnyékában nyomorultam vasra verve, mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben. Megvetették a felséges döntését, ezért szenvedéssel törte meg szívüket, elbuktak, nem volt segítőjük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből, kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert betörte az érckapukat, s leverte a vazzárakat. Vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett védkes életük s bűneik miatt. Minden ételtől undorodtak, már a halál kapuihoz jutottak. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Elküldte igéjét, meggyógyította, s a sír mélyéről kimentette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberek keltett csodáért, mutassanak be hálaáldozatot, beszéljék el újjongva tetteit. Hát én újjongva beszélhetem azt, hogy 2009. április 12-én én is az Úr gyermeke lettem, és nagyon hálás vagyok neki ezért. És amit szeretnék és kívánok a testvéreknek az számomra, nem volt, új megtapasztalás volt az, hogy Isten szól hozzám. Az ige által, énekek által, mert nem tudtam, hogy mi az. Kívánom azt, hogy a testvérek is tapasztalják meg minél többször az életükből azt, amikor Isten szól hozzánk személyesen. Amen. Amen. Idén szeptemberben volt 2 éve, hogy az országos konfin megtértem, és úgy elkezdtem visszagondolni erre az elmúlt 2 évemre. És hát úgy vettem észre, ahogy visszagondoltam, hogy mint hogyha az azelőtti években nem is éltem volna úgy igazán. Ebben a 2 évben annyi mindent megtapasztaltam Istennel, hogy mint hogyha egy egész élet lenne már mögöttem. Nagyon sok próbák voltak az életemben, nehézségek, lejtők, amikor úgy éreztem, hogy tényleg völgybe vagyok, de Isten annyi örömöt és boldogságot adott nekem, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy hogyan is éltem azelőtt, és hogyan élek most. És rájöttem, hogy ha most valaki, ha Isten úgy gondolná, hogy most elhagy engem, és soha többé nem akar rólam gondoskodni, akkor egyszerűen képtelen lennék az életre. Pedig egész addig nem is gondoltam volna, hogy Istennel lehetne élni. És mégis most olyan, mintha olyan fontos számomra az élethez, mint a levegő. A mindennapi dolgokban is észreveszem, abban, ahogy felkelek és elmegyek iskolába, minden apró dolgokban észreveszem azt, hogy Isten nélkül semmi vagyok, és nem lennék képes semmire. Megtérésem előtt nagyon sok kérdés volt bennem. Nem tudtam hova tenni magam, a világba sem, nem éreztem sehol se önmagam jól. És tudom, hogy a teremben is van nagyon sok olyan ember, akiben harc van, és nem tudja, hogy kinek szolgál, miért él, mi az életének a célja. Én nagyon sokszor éreztem magam magányosan, úgy éreztem, hogy egyedül vagyok, nincs, aki meghallgasson, hiába voltak barátaim, mégis hiányzott valami plusz. És ez tényleg csak azt tudja, aki megismerte Istent, az érzi ezt a nagy szeretetet. És szeretnék felolvasni egy költemény, ami szerintem sok emberhez szól. Az a címe, hogy ki vagyok, hogy ki az, aki gondoskodik rólam, ki az, akihez fordulhatok, ha gondom van, ki az, aki vigyáz rám, akire számíthatok. Ki vagyok? Egy bús, borongós éjjelen, mikor elfogott a bú, a félelem, szorongó szívvel ékesen kérdeztem, kié vagyok, kié az életem? Ki vigyáz rám sötét éjeken, ki oldja meg minden nehéz helyzetem? Ki harcol velem, ha küzdenem kell? Ki az, ki kérdésemre megfelel? Ki vigasztal meg, ha könnyezem? Kié vagyok, kié az életem? E sötét, borongós éjszakán Krisztus láttam vérzőn a fán. Mozdul az ajka, és szól hozzám. Hát nem tudod, kié vagy igazán? Ki oldja bánatod, gondod? Ha vétkezelim, megbocsátok. Ha bűnös vagy, akkor is szeretlek. Reám bíz, ad nekem életed. Ki vigyázott rád, s mindig hordozott? Nem tudod, kié vagy még? Nem tudod? Nézz fel én rám, érted vérzek én. Nézz fel én rám, fordítsd arcot felém. Ha leszáll az est, vagy pirkad a hajnal, én vigyázok rád éjjel és nappal. Én óvlak téged zord, bús éjeken, hogy te boldog légy, odaadtam életem. Letöröm szemedről a könnyeket, ad nékem sorsod, add hát az életed. A sötét éjjel felderül a fény, szívembe ott él a boldog remény. Mikor az édes hangok hangzanak, enyém vagy már, megváltottalak. Én kívánom úgy a fiataloknak is, és az idősebbeknek is, hogy akiben, aki úgy érzi, hogy nyugtalan, és még nem találta meg a biztonságot. Aki nem tud úgy felkelni minden nap, hogy azt mondja, hogy bármelyik pillanatban, ha meghalok, akkor nyugodt vagyok, mert az én örökké valóságom biztonságos. Az tegye meg azt az egy lépést, ami még szükséges ahhoz, hogy boldog legyen. Amen.
Kérjük a fiatalok énekszolgálatát, amiután Szekrényes Ruben fog szólni.
Néhány igeverset felolvasok a 2. Korintus 6. részéből. Az első vers így hangzik, hogy vele együtt munkálkodva intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. 3. vers. Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongatatásban, verésekben, bebörtönözésben, fáradozásban, vírasztásban, böjtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, szentlélekben, és így folytatódik tovább a lista, amit most nem olvasok fel. Több mint egy hónappal ezelőtt Zilahon lehettünk egy ifjúsági konferencián, aminek a többek közt az is volt a témája, hogy az odaszánás. És megértettem akkor, vasárnap reggel, mikor több bizonyságtevés is volt majd a prédikáció során, hogy nem elég odaszánt az én életem Istennek. Nem szánom oda eléggé. Nem teszem oda magam, és a Biblia olvasásom is elég gyenge. És most itt szólok inkább a fiatalokhoz, de mindenkihez, hogy ne várjuk azt, hogy ahogy haladunk a hívő életbe, hogy telik az idő, talán úgy egy valami csattanásra megjön a kedvünk ahhoz, hogy például a Bibliát olvassunk, vagy szolgáljunk. Ez harcba kerül, és ahogy itt is olvassuk, hogy fáradozásban, vírasztásban, böjtölésben. Volt egy ilyen példázat, aminek az volt a végső kimenetele, hogy bármilyen helyzet jöjjön, vihar, vagy bármilyen helyzet jön, én akkor is megteszem azt, amire Isten elhívott, vagy azt, amit én eldöntöttem. És én is eldöntöttem akkor a magamba, hogy én akarok komolyan Bibliát olvasni minden nap, és nem érdekel, hogy fáradt vagyok, vagy hogy az éjjel mikor feküdtem el, akkor is fel fogok kelni reggel, egy fél órával hamarabb legalábbis Bibliát olvasok. És látom, hogy ennek megvan az eredménye, és látom azt, hogy szükség van erre, és segít abban, hogy a napomat elkezdjem, és segít abban, hogy erőt kapjak minden nap a szolgálatra, és az engedelmességre Istennek. És erre bátorítom a fiatalokat is, hogy ne várjatok, hogy valami nagy történjen, hanem döntsétek el azt, hogy minden nap akarok Bibliát olvasni, és határozzátok el azt, hogy nem érdekel, hogy milyen fáradt vagyok, vagy milyen körülmény van, hogy nincs kedvem, hogy lusta vagyok. Fogjátok meg a Bibliát, és olvassatok belőle, és keljetek fel, ha kell, egy órával hamarabb is. Szükség van arra, hogy olvassuk a Bibliát, és hogy engedelmeskedjünk Istennek. És ugye mi itt vagyunk most körülbelül 100-an, és a fiatalok, és ez a jövő generációja, ez a jövő gyülekezete. Szükség van arra, hogy erősek legyünk, és ebben a romlott világban meg tudjunk állni. Ezért bátorítok mindenkit, hogy döntsünk Isten mellett, és ezáltal, hogy neki engedelmeskedünk, és a vele való kapcsolatot ápoljuk, ezzel erőt kapunk, és erőt kapunk a szolgálatra. És így bátorítok mindenkit, hogy vegye ki a részt a szolgálatból. Amen.
Fiatalok énekét kérjük még, amiután még két szolgálatot hallgatunk meg, Mihály Szilvi és Tóth Katalin fognak szolgálni.
Jézus Krisztus igazsága.
Sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, és én is el szeretném mondani azt, hogy Isten hogy is munkálkodott az én életemben. 2 évvel ezelőtt a tini táborban pár lányjal imádkozhattunk és leteltük bűneinket, viszont ahogy visszakerültem az iskolába, ez eltűnt az életemből, és ugyanúgy folytattam azt a bűnös életet, amit eddig, és semmit nem változtattam az életemen, és ez nagyon bántott engem. Viszont hívő családban nevelkedhettem fel. Az idei táborban, Hargitán, egyik este az előadó azt mondta, hogy álljon ki mellé az, aki meg van térve. Tudtam azt, hogy nem kell kiálljak, viszont szígyeltem a helyemen maradni, és kiálltam. És mikor vége volt az előadásnak, felmentünk pár lányjal, és letehettem bűneimet. Ezután kimentünk az udvarra, és énekeltünk egy nagy körbe. Olyan csodálatos volt megtapasztalni azt, hogy Isten hogyan munkálkodik az életünkben. Csodálatos látni azt, hogy az Isten minden embert meg tud változtatni, és meg tudja bocsátani a bűneinket. Szeretnénk kérni a testvéreket, hogy imádkozzanak értünk, fiatalokért, akik most értünk meg, hogy tudjunk megállni a hívő életben. Ahol bárhol is vagyunk az iskolában, tudjunk bizonyságot tenni másoknak, és tudjunk fénykedni, példa lenni mások számára, azok számára, akik még nem ismerik az Isten. Amen.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az én nevem Tóth Katalin, Váradról érkeztem, és arról szeretnék beszélni, hogy az imádkozás is egy szolgálat, és mostanában nagyon sokat foglalkoztat az imádkozás, és rájöttem, hogy az imák által nagyon sok helyre el tudok jutni. El tudok jutni a betegágyokhoz, el tudok jutni a szenvedőkhöz. Amúgy nagyon szeretem az embereket, és érdekel az, hogy mi történik az emberekkel. Egy kis igekártyát kaptam, igaz, nem ige volt rajta, és azt írta rajta, hogy egyeseknek az ima kormány, másoknak az ima pótkerék. És akkor rájöttem, hogy hú, hát nekem tényleg sokszor pótkerék volt, és szeretném, ha az ima életformám lenne. Ha az ima áradna belőlem. És most Várodon nagyon hálás vagyok, hogy el tudtunk indítani egy ima csoportot. Igaz, még nem járunk nagyon sokan, de hiszem, hogy Isten meg fogja áldani, és lesz eredménye. Egy igét szeretnék felolvasni, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, és a napokban kaptam. A Márk 11. rész, 24. vers. Ezért mondom nektek, amikor imádságban kértek valamit, higgyétek, hogy az már a tiétek, és akkor valóban meg is fogjátok kapni. Kérem a testvéreket is, hogy vegyük komolyan az imát, és valójában életformánk legyen, ne pótkerék. Amen.
Köszönjük szépen a szolgálatokat, a szép énekeket. Hiszük, hogy ezekben a napokban ezek a találkozások, igék, beszélgetések formálták a fiatalokat, és közelebb vezették Istenhez. Hát imádkozzunk tovább, érettük úgy, ahogy kérték is.
Engem úgy tanítottak a teológián, mikor valahol először szolgálok, akkor illik bemutatkozni. Én először vagyok itt a szatmári gyülekezetben hivatalosan, hogy szót is kapok, és engedessék meg nekem, hogy röviden bemutatkoznak, hogy kivel is van dolga a testvéreknek. 34 éves vagyok, 1980-ban születtem Nagyváradon, falu nevelkedtem Szentjóban, majd később Székédon. Éltem a magam kis életét, ügyes-bajos dolgait tettem, vettem. 4 éves koromtól sajnos csak az anyukámmal éltem, meg a testvéremmel, ugyanis a szüleim elváltak. Aztán jöttek a tini évek, meg a lázongó évek, jött a liceum. És úgy alakította Isten, hogy egy hívő osztálytársam lett a pattársam. És ő elkezdte piszkálni az agyamat, meg a gondolataimat. Többek között azzal támadott, mondhatni így, hogy mi van akkor, Lóri, hogyha nincs igazad, és az evolúció nem igaz, hanem a teremtés az igaz. Vagy mi van akkor, Lóri, hogy a Biblia igazat mond, és Jézus Krisztus tényleg vissza fog jönni, és ítéletet fog tartani mindenki fölött, köztük, feletted is. És többször beszélgettünk, elmentem majd gyülekezeti alkalomra és ifjúsági órára, illetve templomba többször mentem imaházba, és rá kell döbbenjek arra, hogy az igaz Isten, azon túl, hogy teremtő Isten, és engem megteremtett, és létrehívott, az életem végén ott fog állni, mint ítélő Isten. És ezelőtt az én Isten előtt, én ebben a szakaszban térdet kell hajtsak, hogy mikor odaállok az ítélő Isten elé, ne elítéljen, hanem bevigyen az ő országába. És volt még bennem egy dolog, miután megtértem, hogyha engem megteremtett, és már vagyok 17 éves voltam, amikor megtértem, akkor biztos, hogy a hozzám illőt is megteremtette. Hát reméltem, hogy nem 17 év lesz a felesége még én közöttem, csak 7 év van közöttünk, és 2006-ban meghallhattam életemnek a párját. Az nagyon érdekes volt, hogy 19 éves volt a feleségem, én pedig 26-7 év van köztünk, de mindenki azt mondta, hogy érettségben agyilag Angi lehagy engem, én meg nagyon gyerek vagyok. Hát ezt majd meg fogják látni a testvérek, hogy tényleg vannak gyerekes megnyilvánulásaim. Aztán gyerekekkel ajándékozott meg az Úr, van egy kisfiunk és egy kislányunk, akik sok örömet okoznak nekünk, meg néha fejtörést is, illetve kihívást az életben. És 2008-ban pedig beiratkoztam a teológiára levelező szakra, ezt szeretném azért hangsúlyozni, és 2012-ben végeztem. Megmondom őszintén a testvéreknek, megkérdeztem Kovács testvér fiát, hogy itt lesz az apukája. És azt mondta, hogy nem, és akkor így felélegeztem. Ugyanis engem tanított a teológián, és több szövetségi pásztor tanított, és megmondom őszintén, az a benyomás keltődött bennem, hogy fú, én szolgálni fogok, Uram, csak ne kerüljek egy szószékre a tanáraimmal, mert nem merek megszólalni akkor. Úgyhogy Kovács testvér valószínűleg elnézi ezt nekem, hogy én nem kívánom a jelenlétét, és nem mondják el ezt a testvérek neki. Hát, itt van a felesége. Jó, hát akkor itt lesültem. Kezdő vagyok. Tegnap, amikor Szűcs Sándor testvér itt szolgált, megmondom őszintén, süllyedtem el a padba. És azt mondtam, Uram, hogy merek én majd itt kiállni a testvérek elé, és hogy tudom átadni mindazt, ami bennem van, ugyanis nagyon felrakta a mércét, a létszert, mindjárt majd ismertetem azt a témát, illetve ezt a szakaszt is ő jelölte ki számomra. És lehet, hogy lesznek ismétlődő gondolataim, lehet, hogy lesznek olyan dolgok, amit már váradiak tudnak, előre elnézést kérek. Egyszerűen ennyi a kapacitásom, ennyi van bennem, nem akarom magamat megjátszani, egy plagizálni, mástól ellopni gondolatokat, illetve azt előre bocsátom a testvéreknek, hogy azok a tapasztalatok, amiket megosztok, ezek a Bihar megyei tapasztalataim, főleg a váradi gyülekezet és a környező gyülekezetek. Ami jellemző esetleg a szatmári testvérekre vagy, akik jelen vannak, akkor nyugodtan lehet azt önmagukra értelmezni, ha valami nem, akkor kérem, hogy közbenjárással gondoljanak ránk a bihari testvérekre, ahol hasonló jellegű problémákat szembesülünk, amit említeni fogok, de lehet, hogy a testvérek nem szembesülnek ezzel. Nagyon érdekes a cím, amit Szűcs testvérünk kitalált, szolgálunk és élünk. És három alpontot jelöltek ki erre a hétvégére. Az, hogy szolgálunk és lelki életünk van, szolgálunk és lelki harcaink vannak, és végül, amiről ma beszélünk, szolgálunk és lelki közösségben vagyunk, miközben szolgálunk. És benne is van a tanulság ebben a tematikában, hogy miközben szolgálunk, elméletek van lelki életünk. Másképpen nem lehet az Atya Istennek szolgálni. Aztán miközben szolgálunk, nagyon érdekes, hogy Isten bele-bele enged bennünket lelki harcokba. Erről beszélgettünk tegnap este a fiatalokkal. És most arról fogunk beszélni, hogy miközben szolgálunk, gyakorlunk igazi lelki közösséget a gyülekezetben és a testvérekkel. Pál apostol ebben a szakaszban, amit felolvastam az istentisztelet elején, bepillantást enged nekünk abba, hogy hogyan is élhetjük meg egymással a lelki közösséget. És hozza a filippi gyülekezet, Timóteus, Epafroditosz és Pál kapcsolat példáját, amiben láthatjuk ezt a lelki közösséget. Na milyen is a lelki közösség, ezt a szakaszból emeltem ki? Mondanék itt négy jellemzőt, és aztán majd így szemelvényekben belemegyünk a gyakorlati vonásaiba ezeknek a dolgokba, illetve azokba az akadályokba, amelyek akadályozzák a lelki közösség kialakulását a közösségeinkben. A lelki közösség először szeretett közösség, erről beszél a 28. vers. Örül a másik javának, előre menetelének, tehát szeretettel gondol a testvérére, aki ott van vele a gyülekezetben. Aztán a lelki közösség egyenes közösség. Tehát, hogy egymással egyenesek vagyunk, direktek vagyunk, őszinték vagyunk. A lelki közösség őszinte közösség, ez tulajdonképpen a harmadik jellemző, egymáshoz és a gyülekezethez is. És végül a negyedik, a lelki közösség az egy törődő közösség. A 13. és 14. verset idézem, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent. Legyünk olyan gyülekezeti tagok, testvérek, akik, ha megértettük Istennek az akaratát az életünkre nézve, akkor tegyük is zúgolódás és vonakodás nélkül. Ha tudjuk azt, hogy mit kell szolgálnunk, akkor ne vonakodjunk, hanem engedjünk Isten hívásának, és tegyük a szolgálatot. Eddig még nagyon sokan eljutnak, hogy megértik azt, hogy zenész kell legyek, imabuzdító kell legyek, vezetőségi tag kell legyek, gyerek, tanító, stb. És mondjuk elkezdik a szolgálatot. Akkor van baj, amikor elkezdünk zúgolódni. Hát bezzeg a másik imóra vezető? Vagy a másik gitáros? Vagy hogy üljek én be abba az énekkarba, ahol a karmesternek audia van? És akkor elkezdünk zúgolódni. És azt mondja Pál apostol, hogy vonakodás és zúgolódás nélkül kezdjünk el szolgálni. Nem az a gond velünk, én úgy gondolom, testvérek, hogy nem ismerjük Istennek az akaratát, és nem tudjuk azt, hogy mit kell tenni, hanem hogy nagyon sokat, engedessék meg a kifejezést, nyafogunk és zúgolódunk. Ugyanis bajunk van a pásztorokkal, egymással, másikkal, egyszerűen mindennel, és közben elsiklunk Istennek az akarata mellett, és nem veszük azt észre, hogy nem vagyunk Isten akaratában. Vajon hány ilyen gyülekezeti tag van, testvérek? A gyülekezeteinkben, akiknek mindennel bajuk van, csak éppen önmagukkal nincsen bajuk. És Isten nem tudja használni őket a közösség kialakításában. Aztán rátér Timóteus a Pál apostol, és azt mondja róla, hogy neki szíve ügye volt a filippi gyülekezetnek a dolgai. És egy egyszerű ellentétet hozta, hogy azt mondja, ellenben azokkal, akik csak az élet gondjaival törődtek. Ha nagyon belemerülünk az élet gondjaiba, és csak azzal foglalkozunk, akkor egyszerűen a gyülekezet az nekünk egy másodlagos tényező lesz. És nem fog érdekelni bennünket, hogy mi van mondjuk a szatmári gyülekezetben, vagy mi történik a szatmári gyülekezetben. Nagyon érdekes a magvető példázat, ahol Jézus Krisztus azt mondja, hogy akiknél a tűvisek közé esett a mag, azok hallották az igét, de amikor elmennek, mármint elmennek az ige hirdetésről, az életnek a gondjai, gazdagsága és az élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Ugyanezt mondja Pál apostol is. Akik az élet gondjaival törődnek, nem tudnak igazán a gyülekezet ügyeivel törődni. Akinek szíve ügye a gyülekezet, testvérek, az Isten igazságait fogja képviselni rendíthetetlenül, és közben jár a gyülekezeti tagokért. Akiknek szíve ügye a gyülekezetnek a sorsa, az Isten ügyét fogja, Isten igazságát fogja képviselni rendethetetlenül, és közben jár a testvérekért. Aztán jön Epafroditosznak a példája, azt mondja róla Pál, hogy testvérem, munkatársam és bajtársam. Egyszerűen ragaszkodott Pálhoz, a munkában is segítette, és még a harcban is segített, azt mondja, bajtársam volt. Olyan ember volt, nagyon érdekes ez Epafroditosztól, aki tudott másokkal dolgozni. Hány olyan ember van, akikkel nem lehet együtt dolgozni a gyülekezetben? Nagyon sok. Nagyon sok. És nagyon lényeges a keresztény munkában, illetve a keresztény életben ez, hogy tudjunk együtt dolgozni. Én a gyülekezetekben kétféle együtt dolgozást ismerek fel. Az egyik a negatív, a másik a pozitív. Az első az, hogy együtt szolgálunk, döcög is valahogy, amit teszünk, de nem az igazi, mert a másik például nincs a helyén, nem odavaló, nem azon a szolgálati területen kéne egyszerűen megvillanjoni. Hiába lennék szólista a szatmári gyülekezetben, mert nem odavaló vagyok. És azon nem lenne áldás. Vagy sértődékeny, éretlen, anyagias, személyválogató, vagy színész, aki éppen szerepelni akar. Döcögnek így a szolgálatok, de nem az igazi. Vagy van a másik, amikor együtt szolgálunk, És a szolgálattevők egymással egyenesek. Egyenesek egymáshoz. És megvédek, testvérem, neked az énekarban a helyed, és énekelj egy tenort. Vagy neked, testvérem, az imabúzítóknál van a helyed. Vagy neked a tisztaság felelősnél van a helyed. Stb. Stb. Ha én itt például, nekem nagyon tetszik, ahogyan itt Gergely Dávid barátunk pörgeti a dobot. Mondjuk nekem nagyon tetszik, ahogy a dobol, és akkor gondolok itt egyet, oda megyek, lekönyökölöm, és azt mondom, álljon meg itt a menet, mostantól ez én dobolok. És már lenne mersz a testvéreknek azt mondani, hogy drága barátom, hát menj vissza a szószékre, és inkább mondjál még két gondolatot, mint azt a jó ritmusérzékkel a megáldott dobos testvért levered onnan a helyéről. Tehát, hogy legyünk ennyire, illetve merjünk egyenesek lenni egymással. Az egyenesség tulajdonképpen azt jelenti, hogy igen, igen, illetve nem, nem, amiről Jézus is beszél a hegyi beszédben. Őszinteség egymással. Óriási lehetőség van abban, testvérek, nem tudom, mennyire értjük, érezzük a súlyát, hogy a keresztény ember formálhatja a másikat. Én azért is járok gyülibe, megmondom őszinte, testvérek, mert a másik atyám fia, vagy a testvérnő, aki mellette van, formálhat engem. Azért helyezett Isten egymás mellé bennünket, hogy alakítsuk egymást. Vassal formálják a vasat. Egyik ember formálja másikat. Ez nem csak a házasságban érvényes, hanem a gyülekezet életben, az igazi lelki közösségekben. Mindig direktnek kell lenni valahol, megkérdezhetik a testvérek, amikor egyenesek vagyunk. Nem arról van szó, testvérek, hogy hidegen hagy az, hogy a másik milyen lelkiállapotban van, milyen személyisége van, és mindenkit dőtünk, borítunk, és itt mi rendet akarunk csinálni. Nem ezt jelenti az egyenesség. Hanem egy szeretetteljes, őszinte, Krisztus indulattal telt egyenességet jelöl, ami néha nagyon szókimondó. Én úgy látom, az az igazság velünk a fiatalokkal, én ebből a tapasztalatból indulni, nem tudom, hogy az időseknél hogy van ez, hogy nem nagyon szeretjük az igazságot. Tehát nem nagyon bírjuk azokat, akik megmondják nekünk a frankót. És figyeljük meg Jézus Krisztusnak az életét, vagy Pál apostolnak az életét, néha nagyon durván egyenesek. Azt mondja Pál például, ó, esztelen galaták! Ha Szűcs Sándor kimondaná ezt itt a szószéken, lehet, hogy másnap költözhetne el. Vagy nálunk a testvérek, Simon testvér, vagy Adrián testvér. Amikor ilyen direktek, pedig az ige direkt velünk testvérek, és egyenes velünk. Mi meg egymással nem merünk egyenesek lenni, mert betörik a fejünk. Vagy azt mondjuk, hát ez nem Krisztus lelkülete. Hogy megmondta nekem a testvér, hogy nem vagyok a helyemen. Például, nem lehet ilyet mondani, hogy hét testvér. Ez neked nem megy, nem a te asztalod, nem itt kéne szolgálj. Vagy ha ilyen hisztis vagy, csodálkozol, hogy mi mindig nem mentél férhez, nem nősültél meg. Vagy ha ezek az eszmék megmaradnak benned, vagy ezek a bűnök, akkor tévhitbe sorolnak, és el fognak buktatni, vagy megkötözött leszel különböző bűnökben. És ilyen simi-sumi szövegeket kell mondjuk egymásnak, hogy nehogy megsértsük egymást. Közben bandukolnak az emberek mellettünk a pokol irányába. De mi nem akarjuk megsérteni egymást. Krisztus és Pál apostol egyenes volt. Mi is tartozunk azzal egymásnak, testvérek, hogy egyenesek legyünk, és figyelmeztessük egymást. Nem tudom, szeretnénk azt, testvérek, és bólogassanak, vagy emeljék a kezüket, valahogy jelezzék ezt nekem, hogy érezzem a feedbacket, hogy a testvérek, akik körülöttök vannak, nyugodtan nézzenek most körbe, hogy kik vannak körülöttünk. Nyugodtan, nyugodtan. Nézzünk már körbe kicsit. Hát akik körülöttünk vannak, ezek a fejek és két szép szempár, ezek nem csak hölgyek és urak, hanem a testvéreink a Krisztusban, többségében. És most, akik körülöttünk vannak és körbenéztünk, most tegyük fel azt a kérdést magunkban, hogy szeretnénk-e, ha ezek az emberek, ezek a krisztusi emberek, őszinték, szeretetteljesek és egyenesek legyenek velünk? Szeretnénk? Hát én szeretném. Én szeretném. És bármennyire is hihetetlen, testvérek, idézni fogok egy igét, ez az ige, amit most idézni fogok, ez nem csak a világban érvényes, hanem a gyülekezetben is. Azt mondja Jézus Krisztus a Máté 7.12-ben. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták is. Ha akarunk egyenességet, őszinteséget és szeretetteljességet, tegyük mi is ezt. Rajtunk áll, és akkor a testvérek is fogják velünk ezt tenni. Aztán a 25. versben arról beszél Pál apostol, hogy szükségesnek tartottam azonban, hogy visszaküldjem hozzátok Epafroditus testvéremet, munkatársamat és bajtársamat, akit ti küldtetek, hogy szükségemben szolgálatomra legyen. Vagyis háttérmunkát is végzett Epafroditus a lelki közösség hasznára. Közönséges munkát, alantos munkát is hajlandó volt végezni. Hálásak lehetünk, testvérek, azokért a testvérekért, akik a gyülekezetben háttérmunkát végeznek. Nálunk például az ifjúsági csoport fel van osztva 7 szolgáló csoportra. A legveszélyesebb csoport, tetszenek tudni még? A dicsőítő csoport. Mert ők vannak elő. Rájuk mindig világít ez a 8 reflektor, és nagyon nehéz ott alázatosnak maradni. Ez bevallotta Evódia is tegnap őszintén, meg én is zenélek, és tudom, hogy nehéz ott alázatosnak maradni. A legjobb csoport, mely tetszene tudni még? A háttérmunka. Mert ott nincs ilyesmilyen veszély, hogy valaki meg fog bennünket tapsikolni, hanem vagy alázatból végezzük azt a munkát, vagy be se iratkozunk abból a csoportba, és nem végezzük ezt a munkát. Nagyon szomorú azt, én így konstatálom, hogy ahelyett, hogy ilyen módon segítenénk egymást a közösségünkben, hogy Isten akaratát töretlenül tegyük, hogy a gyülekezet dolgai azok a szívünk ügyelei legyenek, illetve hogy együtt tudjunk dolgozni, egyenesek legyünk egymással, illetve tegyük azt, amit mi szeretnénk, hogy velünk tegyenek a testvérek, nagyon sokszor egymást gáncsoljuk a közösségünkben. És itt 3 területet említenék, ami által egymást tudjuk gáncsolni. Az egyik a bűn, a másik a megtört bűnök, és a harmadik terület a világi életitel, illetve életfelfogás, amelyek kezdenek betörni a gyülekezeteinkben. És itt hadd hívjam segítségre a Zsoltárok könyve 19. részét. Itt a 13. és 14. vers nagyon érdekes dolgokat említ itt Dávid. Azt mondja, titkos bűnöktől tisztíts meg engem, a szándékosaktól pedig tartsd vissza szolgádat, hogy ne uralkodjanak rajtam. Titkos bűnöktől tisztíts meg, a szándékosoktól tartsd vissza szolgádat, hogy ne uralkodjanak rajtam. És testvérek, egyáltalán nem mindegy az, hogy a bűnök az életünkben ritkán és véletlenszerűen jönnek, vagy pedig gyakran és akaratlagosan. Egyáltalán nem mindegy. Mindannyian követünk el bűnöket, csak ezt a kérdést kell feltegyem, hogy vajon ritkán és úgymond véletlenszerűen jön, vagy gyakran és akaratlagosan. Mert én mindig elkövetem azt a bűnt. Azt kéri Dávid, hogy Isten tisztítsa meg ezektől. Miért? Hogy ne uralkodjanak rajta ezek a bűnök. Testvérek, a titkos és szándékos bűnök azok uralkodhatnak rajtunk, és rombolják a lelki közösséget. Azt hiszem, ezzel van a legnagyobb problémája a baptista közösségeknek. A titkos és szándékos bűnökkel. A bűnvallásunkban mindig bele kellene tartozni azt, hogy Uram, a titkos bűnöktől engem tisztíts meg, és fedd fel előttem, ha van olyan terület, amit én nem vélek bűnnek, de mégis bűn az életembe. Vagy a megtűrt bűnöktől tisztíts meg engem, Uram. Nagyon sok függő ember van a gyülekezeteinkben, akik a bűn dependenciában szenvednek. Például a haragtartás, a pénz függősége, szexuális bűnök, önigazolás, versengés, szeretetlenség, és még sorolhatnánk, nem akarok én ebből reklámot csinálni, hanem inkább figyelmeztetni önmagamat elsősorban is, egymást is. Nem arról van itt szó, testvérek, hogy mondjuk Szatmáron, nem tudom, Bulevárdon még ez, amíg megy Zilafele, Gogá, vagy valami ilyesmi, hogy elkapnak 63 per kilométeres órás sebességgel száguldozni. Nem erről van szó, testvérek. Ez senki nem fog a bizottság elé kerülni, és meghúzzák a fülét, meg kizárják a nagyváradi vagy a szatmári gyülekezetből. Nem is arról van szó, hogy egyszerűen túlterhelt volt a munkában, és amikor hazamegyek, ráförmedek a feleségemre vagy a gyerekemre, nem éppen olyan türelmes vagyok, amilyen türelmes kellene legyek. Hanem arról van szó, hogy folyamatosan teszek bizonyos bűnöket. Legyenek azok titkosak, vagy szándékosak. És azt mondja Horváth Levente, valamit jobban akarni, mint szeretni, ez a függőségnek a jele. Valamit jobban akarni, mint szeretni, ez a függőségnek az egyik jele. Hadd említsek néhány ilyen titkos bűntestvérek, amelyek férkőznek befel a gyülekezeteinkbe, és úgy látom, úgy érzem, hogy teszik tönkre a lelki közösséget, ahol a szolgálataink kibontakozhatnának. Az egyik, haragtartás és piti ügyek miatt. Amikor a testvérek egymással nem beszélnek időtlen idők óta. Egyszerűen tikkelnek a másikról. Lehet, hogy valami piti dolgot követette, hogy valamikor nem vett fel az autójába, és nem vitte nem tudom milyen tárgyalásra. Vagy nem adott kölcsönt. Vagy megsértett, mert azt mondta, hogy nem áll jó nekem egy szoknya. Vagy sikeresebb volt, mint én. Pedig egy közösségben járunk. Nagyon érdekes ez, testvérek, hogy nem tudunk örülni egymás előre menetelének. Ez az egyik legklasszikusabb bűn, amit még reklámozunk is. Ha várodon megjelenik valaki egy új kocsival, már mindenki... Miért nem nekem adott az Úr? Vagy ha valakinek van egy sikere, ami mondjuk sikeresen házasságot köt, és elvesz egy aranyos szatmári lányt, akkor megesz a guta bennünket. Vagy ha megemelték a fizetését, vagy jól megy neki, zavar bennünket, hogy a másik áldásokban részesül. Vagy Isten munkája javát. Nem kéne ez így legyen, testvérek.
Ha bemegyek egy új háza, egy testvérem házába, és vendégi fogad, azt mondjam, Uram, milyen jó, hogy ezt a testvéremet gondoztad. Hát döntsük már, nem mit akarunk, hogy hajléktalanok legyenek a gyülekezetben, meg szegények, vagy pedig olyanok, akiket megsegít az Isten. És ha ma mondjuk Júliát segíti meg, most mondok egy nevet, vagy pedig Józsi bácsit, holnap pedig Tamást és Erzsike nénit, legyen áldott az Úr neve, de holnap után engem fog. És mennyire örülnék annak, a testvérek örülnének annak, hogy elköltöztem az anyósomtól. Én örülnék neki. Testvérek, be kellene bennünket lelkesítsen. Megmondom őszintén, a héten szembesültem azzal, nem mondom meg, hogy ki, de a fiatalok egyből fogják tudni, hogy az egyik barátom, aki 25 pluszos, végre komoly mezőkre lépett, és megkérte egy lány kezét, aki ráadásul hívő és normális. És nagyon-nagyon örültem, a feleségem azt, nem tudta, el vagyok szállva. Mondom, a feleségem, nyugi, beléd vagyok szerelmes, de nagyon örülök ennek az ifjú párnak. Örüljünk egymás előremeletének, egymás javának, egymás áldásainak, legyen az gazdasági, lelki, vagy anyagi, bármilyen testvérek. Aztán egy következő dolog, a lopott dolgoknak a megvásárlása. Biznisznek a hívők lopott cuccokkal. Ez is rombolja a lelki közösséget. Aztán az önzés, a földiekhez való túlzott ragaszkodás. Beszélgettem olyan idős testvérek, akik volt arra, meg bele is halt. Abba betegedett bele, hogy elveszítette mondjuk az egyik házát az öt közül. Vagy egy méternyi földet, szőlő, nem, mit Szatmár belvárosában egy méternyi föld, de még ott is. Elvettek tőle, és bele van betegedve, sírva mondja, Lóri, egy kapa vágásnyi föld, el van véve tőle, mert a kerítés 20 centivel arrébb rakták. És bele vagyunk betegedve. Akár jogi úton is pereskedünk, vagy a gondolatainkban az ilyen emberek. És van még egy dolog, ami ránk nézve veszélyes, én azt mondtam a váradi fiataloknak, de itt is ezt szeretném mondani. A mai középkorosztály sajnos szédíti a fiataljainkat. Arra tanítjuk a fiataljainkat, hogy fiam, minél hamarabb kell legyen házad, kocsid és jó fizetésed. És ha ezt megcsináltad, barátom, te vagy a császi a váradi gyülekezetben. Ha nem, akkor jó lesz, ha izzadsz, mint apád, és dolgozol ezerrel, még meg nem lesz ez. És mondjuk nekik, hogy fiam, gyűjts, legyen neked is, mint a szomszédnak, vagy mint annak az atyafinak, aki szembe ül velem az énekkarba, vagy aki a tenorba ül. De az már nem zavar bennünket, hogy lehet, hogy a házassága remegy, mert 30 évig nyögi a kölcsönt. Azt mondtam a feleségemnek, kincsem. Soha nem akarok úgy ébredni, hogy még 29 év és 256 nap van abból hátra, hogy havonta 250 eurót kifizessek a banknak. És rámegy a házasságom, rámegy a gyerekeimmel való kapcsolat, mert 12 órát le kell húzzak. Mert szédítettek az elődjeink, hogy nekem is passzátom kell legyen, hatos passzát. Vagy mit tudom, milyen Audi. Lehet, hogy ad az Úr, testvérek, de nem kell én minden áron hasonlítsak a többi testvérhez. Mi van akkor, ha én egész életemben bérlettekkel járok gyülekezetbe? Vagy rollerrel? Semmi gond nincs, testvérek. Hát higgyük már el azt az igét, hogy akik Isten szeretik, minden a javukat munkálja. Testvérek, én annak idején azt mondtam, Uram, nekem egy A6-os kell, nehogy itt azt higgyük a testvérek, hogy most koldulok, A6-os kell, quattro és kombi legyen. Tehát valami ilyesmi, ez nagyon jó. Vagy egy Skoda Octavia 2-es, szintén ilyen all-road modell, az szuper lenne beállítani vele a szatmári gyülekezetbe. Nem adta meg Isten. Most dújjak, fújjak, dúcogjak, hú, hogy lehet ilyen Istenem? És tudják a testek, mit csinál velem Isten? Ez maradjon így köztünk, jó? Tehát a főnökömnek nem mondják el, mert rögtön bajom lesz belőle. 10 éve szolgálati autóval járok. Egy vasat nem költök kocsira. Állítom, testvérek, hogy nekem van itt a legjobb autóm a világon. Tudják miért? Soha egy gumit nem cserélek, soha egy biztosítást nem fizetek, és sorolhatnám, soha egy szerviszt nem fizetek. Csak becsücsülök, és megyek. És esetleg fizetem az üzemanyagot. Hát Isten nem jobban kitalálta nekem, mint ahogy én kigondoltam magamnak az A6-osokat, amit évente akarok lecserélni. Ráadásul a főnököm 2-3 évente cserél a kocsit, és mindig újat ad annál. Úgyhogy Isten el is rendezte ezt. Ne szédítsük egymást. Aztán a következő. Az egyedülálló vagy a nincstelennek a kizsákmányolása, kihasználása, kiszabályozása, ha kell közjegyzőhöz megyünk, és mindent megteszünk ennek érdekében. Vagy a gyűlölködés a közeli családtagok iránt. Múlt héten is beszélgettem valakivel, és azt mondja, Lóri, szét van robbanva a családunk. valami örökség miatt a bácsika nem beszél az anyukával, és tikkelnek a testvérek egymásra. Testvérek, nekem van 3 öcsém. A következőt említem, aki 32 éves, 2 éve fiatalabb, mint én, teljesen más irányokra van beállítva az életünk. Teljesen más ideológiák szerint rendeztük be az életünket, de még a gondolata is távol áll tőlünk, testvérek, hogy mi ne beszéljünk egymással. És ilyen van a gyülekezeténkben, hogy testvér, vér szerinti testvére nem beszél. És akkor kiállunk és szolgálunk. Vagy vágyunk arra, hogy legyen lelki közösségünk, igazi lelki közösségünk. Vagy jöjjünk egy kicsit így a fiatalabb generációk felé, a multimédiás bűnök, a játékfüggőség, a szexuális bűnök, vagy ahogyan a mai fiatalok átverik, félrevezetik a szüleiket. Kedves szülők, van ebben kegyelem is, hogy nem tudunk minden áldász bűneiről a fiataloknak. Jaj, lenne nekünk. Én előre rettegek, hogy mivel verheti át az ördög majd az én lányomat és a fiamat. És imádkozok, hogy minél kevesebb dologgal, és hogy legyek mindig barátja, hogy elmerjem, hogy apa, nézzem, mire szedtek rá az osztálytársaim is. Hogy győzhetek e felett a bűn felett. És mondhatnánk még, és mondhatnánk még, és az a durva ebben a felsorolásban, hogy betörhetnek ezek a gyülekezet életbe, hogyha nem vagyunk éberek, és nem állunk ellent ennek a dolognak. Még egy néhány percet bírjanak ki a testvérek, most már a végéhez közeledek, ahol Pál apostol arról beszél, hogy Epafroditus megbetegedett. És most felsorolhatnánk, de időszűke miatt nem soroljuk fel azokat az éreket, hogy miért van az, hogy Isten megengedi, hogy a hívők betegek legyek, hanem inkább arra térnék rá, hogy testvérek, minden hívő előbb-utóbb találkozik viharokkal az életében. És én az 34 éves fejjel nem tudom a meggyőződéssel mondani, mint mondjuk a 60 éves testvérek, vagy a 80 évesek. Vagy akár Sándor testvérem, aki 5 évvel idősebb, mint én. Keveset mondtam, ugye? Na jó, 5 és fél. Időként úgy tűnhet, testvérek, hogy elborítanak bennünket ezek a dolgok, ezek a viharok. Legyenek azok akár betegségek, testi problémák, fájdalmak, gyász, bármi. De ha Jézus ott van, ezt tudjuk az új szövetségből, nem merülhet el a hajó. Emlékezzünk, azt mondja, menjünk át a túlsó partra. És elveznek a tanítványok. Belemennek a viharba. A mester elalszik. Elsüllyed a hajó, nem süllyed el a hajó. Ha Jézus ott van életünk hajójába, jöhetnek a viharok, csaphatnak a villámok, nem süllyed el a hajó. És testvérek, menjünk egy kicsit tovább. Nem csak így élhetjük meg ezt a harcot, hogy ott van Jézus az életünkben, és nem süllyed el a hajó, hanem a közösségben is. Életünk fájdalmaival, gyászaival, betegségével, nyugjeivel jöhetünk a szatmári közösségbe, és azt mondjuk, testvérek, könyörögjetek értem, mert fogy az erőm. Vagy testvérek, segítsetek ebben a lelki harcban, mert el fogok bukni. Vagy testvérek, nem bírom tovább, de ki akarok tartani ezen az úton. Mennyire szép lenne, ha lelki közösségekben ennyire őszintén mennénk egymáshoz lenni, és segítenénk egymást a kapcsolatainkban. Lehet, hogy nem tudjuk a választ a testvérek fájdalmaira, de ha kapcsolatban vagyunk, akkor becsüljük meg egymást, és segítsünk a kapcsolataink által egymáson. Egyre inkább rájövök, egy egyszerű példával szeretnék kérni testvéreim, a gyerekeimmel kapcsolatban. A feleségemre is igaz ez, de hagyd mondjam a gyerekeimet, mert már eleget vörösödött. Nekik nem az a lényeg, hogy én mivel foglalkozom, nem is az, hogy mennyit keresek, vagy hogy a legjobb vagyok-e a világon mondjuk a szólógitározásban, távol áll ez tőlem persze, hanem hogy kapcsolatban vagyok a gyerekeimmel. Valamelyik nap a feleségemnek el kellett menni valahova, és otthon maradtam a fiammal. Elővettünk egy társasjátékot. Azt mondta nekem, otthonról dolgoztam, hogy apa, mikor fejezed be a munkát? És mondom, fiam, mikor az ötöseire mutató. Az ötöseért a mutató. Figyeljük meg, mennyire aktuálisá válik az ige. És nem fejeztem a munkát, és azt mondom, apa, az ötösen van a mutató, és mit csinálsz? És mondom, fiam, még kell dolgozzak. És várt a hatosig. Száraz a torkom. És előhozta a társasjátékát, és elkezdett velem játszani. Testvérek, ahogy kiderült az a gyerek, ahogy örült az apjának, egyszerűen belém áradt egy olyan forróság, és azt mondta, uram, nem érdekel engem a Daniela. Így hívják a munkahelyemet. Nem a feles... Nem egy... komolyan. Hanem mennyire jó ez, hogy a gyerekemmel időt töltetek, és minőségi időt. Ugyanis azt kommunikálta felém a fiam, hogy nem érdekelt az, hogy hol dolgozom, hogy mennyit keresek, vagy hogy aznap mennyit adtam el. Csak az érdekelte, hogy apával lehetek. Mikor hisszük már el, testvérek, hogy Istennek mi kellünk, nem a képességeink. És mennyire szép az, amikor a gyerek örül az atyának, akkor az atya is örül a gyereknek. Istennek te kell lesz, nem a képességeid. És meg ráálltunk arra, hogy izzadjunk, mutassunk be valamit az Istennek, pedig csak ennyit kérhetünk. Atyám, itt vagyok nyomorult emberként, aki a nagyváradi gyülekezetnek a tagja. Kérlek arra, hogy tégy olyan férfivá, aki ezt a lelki közösséget építi, aki a családom lelki közösségét építi, és még folytathatnánk, aki a munkahelyem lelki közösségének a kialakításában segít. Az igazi lelki kapcsolatokban, testvérek, óriási erő, kincs és érték van. Annyira szuper lenne, és alig várom, hogy megjön. Éppen mondtam ezt Sándor testvéremnek az ebédnél, és örültem, hogy vele ülhettem. Nagyon kevés fiatal jött oda, nem tudom, milyen pásztorfóbia van Szatmáron. És annyira örültem, hogy láttam azt, hogy mennyire közvetlen a fiatalokkal, és azt mondtam ennek, hogy Sanyi, olyan szép lenne, hogy mikor felnül az én generációm, 10-15 év múlva belenézek a fiúk szemébe, itt vagytok, srácok, és azt mondom, hogy Uram, ezek igazi férfiak, akik előtted kedvesek, akikre rá lehet bízni a szövetség üdét, akikre rá lehet bízni a szatmári gyülekezetet, mint a Sándor testvérünk nyugdíjba megy, akikre rá lehet bízni különböző gyülekezeteket vagy missziókat, akik megbízható, komoly emberek, akik valóban Istennek a kedvét keresik az életükben. Hadd olvassak fel egy igét. Filippi 2:5. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megürösítette önmagát, szolgai formát vett fel. Emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen.
Szeretném megköszönni a váradi fiataloknak, Petyár Lórán testvérnek, hogy elvállalták ezt a szolgálatot. Mikor decemberben ott voltunk Váradon, nagyon jól éreztük magunkat, reméljük, hogy el tudtuk ezt így mondani ott, de valahogy próbáltuk ezt viszonozni ezen a hétvégén. Nem tudom, mennyire sikerült, tényleg szeretetből tettünk mindent, és nagyon örültünk az együttlétnek, és a sok-sok jóért, amit tapasztalhattunk ezen a hétvégén, és az Úr áldjon meg benneteket, Lóri testvér, Váradon, a szolgálatban, titeket is a családban, gyülekezetben, és szeretném küldeni a szatmárnémeti gyülekezetnek az üdvözletét, köszöntését. Az évi mottónk, vagy a köszöntésünk a Júdás apostol levelébe van, és így szól ez: ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. Hát erre segítse meg titeket Nagyváradon, bennünket itt Szatmáron az Úr. Amen.